Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2025. december 27-én, szombaton, az év 361. napján, ami azt jelenti, hogy ebből az évből már csak 4 nap maradt hátra. A mai napkelte és napnyugta időpontjai 7 óra 27 perc és 15 óra 51. Az éjszakás technikus Birincsik Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is szép napot és további jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik. Atyánk, aki a szeretet és az élet vagy. Add meg, hogy a földön minden család, fiad, Jézus Krisztus által, ki asszonytól született, és a Szentlélek által legyen az isteni kegyelem forrása, az élet és szeretet igazi szentélye a nemzedékek számára, melyek egymásra következnek. Add meg, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit, családjuk és a világ minden családjának javára. Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek. Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngesség, és minden válság, mely családjainkat néha sújtja.
Hallgassák meg híreinket! Karácsony az újrakezdés ünnepe, hangsúlyozta Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. Jézus születése nem csak egy múltbeli esemény, hanem ma is megszólít. Arra hív, hogy befogadjuk őt az életünkbe, és új életet kezdjünk. A karácsony üzenete átfogja az idő egészét. Kezdet, múlt és jelen találkozik benne. Isten belép az ember történetébe, hogy reményt adjon, és megmutassa, a szeretet csendben, alázattal változtatja meg a világot. Karácsonyi homíliájában a főpásztor kiemelte, Krisztus születése ma is arra hív bennünket, hogy befogadjuk a szeretetet és engedjük, hogy Isten újra kezdje bennünk az életet. Karácsony öröme mindenkié, senki sincs kizárva belőle. Az érsek figyelmeztetett, Krisztus befogadása döntés kérdése, mely megtérést kíván. A Szent Mise végén imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, és a békért az egész világon. Az első szent szolgálattevők egyikét ünnepeljük ma. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek karácsony másnapjára írt körlevelet. Az érsek úgy fogalmazott, karácsonyi kérdés, miért lett az Isten fia emberré? Hiszekedjünk röviden, így válaszol. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből. Jézus küldetésében benne van maga a szolgálat is, hiszen ő mondta magáról, az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja oda életét sokakért. Mai napon Szent István diakónust ünnepeljük, az első szent szolgálattevők egyikét, hiszen a diakónusz szó ennyit jelent. Alkalom arra az ő napja, hogy elmélkedjünk a szolgálatról, mint életünk fontos tevékenységéről. Az ember tegnap, holnap és holnap után is egyformán egy végső és mindent átfogó hivatásért létezik, akár tud róla, akár nem. Minden helyzete és találkozása az üdvösségre van beállítva, és az üdvösség össze van kapcsolva az emberek szolgálatával. Alkalom arra, hogy Isten szólítására válaszoljunk, és önmagunkat is felajánljuk a másoknak tett szolgálatban. Ezek a szavak provokatívak, megnyílhatunk előtte, de el is zárkózhatunk. Karácsonynak éppen ezért kemény az üzenete. Erre a keménységre Szent István diakónus vértanú élete a példa, de arra is, hogy Jézus velünk van minden nap, a világ végezetéig, írta Bábel Balázs. Együtt építjük a magyar köznevelést, írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos, karácsony második napján a pedagógus béremelési folyamat történetét felidézve. Balatoni Katalin azt írta, 2023 őszén kezdte szolgálatát, mint köznevelési helyettes államtitkár, amikor az új életpályatörvény véglegesítéséről és a béremelés előkészületeitől volt hangos az ország. Hangsúlyozta, akkor is az vezérelte, ami most is, hogy minél több segítséget tudjon adni a pedagógusoknak, és a lehető legjobb oktatást biztosítsák a gyermekeknek. Végül a szombati időjárásról. A köd ritkulását követően jobbára gyengén, közepesen felhős időre számíthatunk. Északkeleten, keleten lehet több felhő. Észak felől szakadozott frontális felhőzet is érkezik, de ementén kicsi a csapadék esélye. Napközben a nyugatias irányú szél megélénkül. Majd északira fordul az érkező hideg front mentén. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témája: Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, jászolba fektette és megszoptatta. Páter Vértes Ajai László írása Karácsony titkáról. Karácsony misztériuma mélységes isteni és emberi titok, hiszen benne mindkét világ összekapcsolódik. Főszereplője a Betlehemben született gyermek, aki maga a kapocs, a Szentírás szavával, az egyetlen közvetítő Isten és ember között. De ott áll mellette egy asszony, aki készséggel befogadja őt, és világra hozza ezt az Isten gyermeket. Nincs senki e világon, aki közelebb lenne hozzá, testben és lélekben is, mint az anyja, aki megszülte elsőszülött fiát, bepújálta, jászolba fektette és megszoptatta. Erről a fölséges titokról szól karácsonyi emlékedésünk. Olaszország közepén a 88 méter híján 3000 méter magas Gran Sasso nagy kő aljában húzódik Abruzzo régió fővárosa L'Aquila, magyarul a Sas. A város maga is 712 méter magas gerincen fekszik, Szent 5. Celestin pápa gyönyörű Colle Maggio bazilikájával és a nagy ferences hitszónok Széénai Szent Bernát sírját őrző dómmal. Gyakran járok oda, az egyik legkedvesebb városomba, mert itt találok rá újból is újból arra az egész világon páratlan gyűjteményre, amely a Virgo Lactans, Madonna Lactante, magyarul szoptató Madonna románkori színesre festett táblaképeit és faragott faszobrai szedte csokorba a város és a térség templomaiból, a legtöbbüket a számos itteni bencés monostor templomokból. Karácsony másnapján ezekről a kegyképekről és szoborokról szeretnék mesélni, mert Isten fia születésének nagy titkát pőre őszintességgel, eleven hittel közvetítik, amely, ahogy látom, mindmáig él az abruzzói nép szívében, és minket is erősíthetnek. Azról a szent éjszakáról Lukács evangélista mondja el az eseményt, amit bizonyára magától a szűzanyától hallott. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepújálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Ha kellő tapintattal ott időznénk a betlehemi ház hátsó, sziklafalhoz támaszkodó, de a házzal egyben nyíló istálló részében, mert ilyenek voltak a korabeli házak, akkor bizonyára eljönne az idő, amikor, ahogy a nagy költő mondja, meg is kéne szoptatni már. Ami a teremtettségünkkel járó szükséglet, a tejjel táplálás, az valójában sokkal több, mint a gyermek etetése és a köteles gondoskodás. Segítségül hadd hívjam édesanyámat, aki egyszer egy meghitt beszélgetésünk során, igaz a kérdésemre, hogy mi volt a legnagyobb élménye az életében, ezt válaszolta. Kisfiam, az volt a legszebb, és ekkor becsukta a szemét, és így látott vissza sűrű anyaságába. Amikor megszültelek, és miután nem mosdatva visszakaptalak benneteket, és eljött az idő, akkor hozzám igazítva megszoptattalak titeket. De ezek közül is az első, a legelső szoptatás a legszebb. Ő az enyém, belőlem vesz, és én az övé vagyok, teljesen. Csak szuszog, eszik, és nincs más, csak ez a mennyei béke. Az anya valóban önmagából ad, magát adja annak, aki belőle lett. Igaz, a szüléssel elveszett a gyönyörű együtt és egymásban lét, mégis valami olyan új adatik, ami korábban nem volt lehetséges. Annak a különvált magzatnak ez a tejjel táplálás valójában visszatérés az anyaölből az anyaméhbe. Ebbe csodálatos fészekbe, ős otthonba, amelyben a szülők szeretete erejében és Isten kegyelméből egykor létezni kezdett. A szoptatás titok, a legmélyebb emberi misztérium, amit sanúttan tisztelettel és szótlanul csak szemlélni lehet. Nincs nép, nincs kultúra, amely meg ne sivegelné, rá ne csodálkozna erre a titokra. Egyet maga az evangélium is idéz, megint csak Lukás tolmácsolásában, mert ő kivált kép anya és születés fogékony. Jézus még beszélt, írja, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott: boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. De ő ezt mondta: hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. De hát ki hallgatta meg Isten szavát oly tökéletesen és maradéktalan befogadással, hanem az, aki ez maga Isten szava szót imígyen, üdvözlégy kegyelemmel teljes. Veled van az Úr. Áldottabb vagy te minden asszonynál. A Szentlélek kereltelt Erzsébet pedig tovább pontosít: áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Ez a Szentírás magasztalta tejjel táplálás oly mély élménye lett az ősegyháznak, hogy az íráson túl szóban átadott még olyan mozzanatokat, melyek egyre pontosabban megjelente a katakombák freskóin és az ókeresztény szarkofágok domborműveinek hit üzeneteiben, mert egyszer csak a harmadik században feltűnik az anya az ölében tartott gyermekkel téma, amely aztán egyre mélyebben olvasta az anyaság titkát. Az egyháznak ebben a születés értelmezésében mérföldkő a 431-es efezusi zsinat, amely Mária Isten anyaságát hirdette meg, mint egy 4 évszázad lelki haladás útjának összefoglalásaként. A dogma azt hangsúlyozza, hogy akit Mária szült, az Isten fia, így tehát ő az Isten anyja. Feljegyezték, hogy a hittétel ünnepélyes meghirdetésekor az efezusi bazilikában összegyűlt hívek fennhangon hirdették, hogy Istennek szent anyja, Istennek szent anyja. Mert a bennük lévő egészséges hitérzékkel megsejtették a hittitok mélységes értelmét. Nem véletlen, hogy ennek az időnek, vagyis az 5. század első felének nagy keresztény költője Coelius Sedulius himnuszt írt latinul karácsony titkáról, a Solus Ortus Cardine, ahol a napnak fénye kél címmel, és benne annak alfabetikus 6. verszaka az F betűs így énekel: Föno jacere pertulit, presepe non abhorruit, parvoque lacte pastus est, perquem nec ales ezurit. Magyarul: szénán feküdni kényszerült, nem félt jászolban szállni meg, s kicsinke tejjel étkezik, kinél madár sem étkezik. Csekélyke tej táplálja azt a gyönge gyermeket, aki még a madarak étkéről is gondoskodik. Olyan ez a költői kép, mint a Santa Maria Maggiore, az első római Mária Bazilika diadalívén az égkövekkel részített hatalmas uralkodói trónuson ülő csöpp kisgyermek. A mozaik ikon azt üzeni, hogy bármennyire is kicsi az a gyermek, mégis teljesen az Isten fia. Nem lesz azzá, hanem mindörökké az volt, csak az örök ige most egy újszülött testében jelent meg, akit egy tiszta szívű leány beleegyező igenje segített a világra. Az evangéliumok a Lukács említette születés leíráson túl hallgatnak annak további körülményeiről, miként ez egyébként is sajátosságuk, hogy csak arról szóljanak, ami a megváltásunk titkának megértéséhez feltétlenül szükségesek. Noha az evangéliumok nem szolgálnak több részlettel, de az ókeresztény kor kíváncsi természetű apokrif irodalma annál inkább beszélt róla, és noha az egyház hivatalosan nem ismerte el ezen iratok isteni sokbalmazottságát, de azoknak némely részlete az egyre jobban formálódó ikonábrázolás évén hallgatólagosan elfogadást nyert. Ezik egyike a 2. század végén szerkesztett Jakab protoevangéliuma, mely címe alapján a Jézus Krisztus mindenek felett dicsőséges anyjának, a Szent Isten szülő Máriának születését mondja el. A dús fantáziával megírt mű a 19. fejezetében egy egész szentárgyilagos leírást ad Jézus születéséről. Nagy fényesség árad szét a barlangban oly mértékben, hogy a szem nem is bírta elviselni. Kevéssel utána megszűnt ez a fényesség, amíg a gyermek meg nem jelent, vagyis meg nem született, és amíg el nem fogadta anyjának, Máriának emlőjét. Az abruzzói szoptató madonnák ikonográfiai értelmezésének hátteréhez távolabbról azonban pogány források is segítséget nyújtanak, azon egyszerű ténynek fogva, hogy a téma, a gyermekét szoptató anya rendre megjelenik főként az archaikus közel-keleti egyiptomi görög és latin kultúrák világában. Összefoglaló néven Kúrotrófosz görög szóba jelzik azt a női figurát, amely ölében kicsi gyermeket szorít magához, vagy éppen szoptat. A kúrosz ugyanis kisgyermeket jelent, a trefó ige táplálást, felnevelést. A Kúrotrófosz teát szoptató anyát jelent, amelyet legtöbbször kisméretű égetett agyagból kézben hordható nagyságban készítettek. Gyakorta a szoptató asszony széken vagy trónuson ül, amely magasztos jelleget kölcsönöz a figurának, sőt isteni jelleggel ruházza fel az alakot. Valóban ezek az anya-gyermek figurák votív, fogadalmi tárgyak, amelyek a gyermek áldás elnyerését, vagy még inkább az anyaság és az egészség állapotát kívánták, és vélték biztosítani a hozzájuk fordulók számára. Ezek az általános fogadalmi ajándékok bizonyos korban és helyen egészen pontos anya istenségekben öltöttek formát, mint a római Palatinusomban a Krisztus előtti második században emelt Magna Mater templom istensége, amely valójában a keletről érkezett kübeli anyaság kultusz. A római kapitóleumi múzeumban láttam egy kisméretű kőoltárt rajta domborművel, amely éppen kübeli anya érkezését ábrázolja az osztiai kikötőben, ahol egy tógás magiszter fogadja a parton. A mai szombathelyőse a római Szavária Ízis szentije is őrzött Pannonföldön ilyen hasonló alkotásokat. De létezett egy másik variánsa is, mégpedig a Hórusz fiát tápláló egyiptomi Ízisz anyaistennő, akit egész Egyiptomban imádtak, de kultusza elterjedt szerte az ókori görög és római világban. Akvilai kalandozásaim során természetesen felkerestem a várostól északkeletre fekvő egykori Amiternum városát, az itteni Aquincumot, mondjuk így, benne a máig álló több ezer férőhelyes teátrummal és az impozáns amfiteátrummal. Múzeumában fedeztem fel azokat a terrakotta fogadalmi Kúrotrófosz féltenyérnyi szobocskákat, amelyek az Ízisz anyaistennő itteni abruzzóbéli elterjedt kultuszára utal. Amikor a kereszténység már az apostoli korban megjelent ebben a térségben, főként Amiternum, Peltinum és beljebb Róma felé Alba Fucens városaiban és azok környékén, akkor többek közt ilyen vonású vallási kulturális környezetben kellett az evangélium magvait elhinteni. Sokáig, évszázadokig éltek együtt ősi pogán és keresztény vonások, amelyek a lényegüket tekintve ugyanarra akartak válaszolni, az emberi élet, a mi esetünkben az anyaság kérdéseire, kihívásaira. A nagy efezusi zsinat után, vagy másfél századdal a Boszporusz parti Konstantinápolyban született meg, vélhetőleg kopt közvetítéssel, a sokféle teótokoszt istenanya ábrázolások egyik sajátos típusa, a Panagia Galactotrophusa, vagyis az egészen szent, tejjel tápláló anya, amit magyarul egyszerűen szoptató anyának fordíthatunk. Megjelenésének fő forrása az a benső igény, amely az emberi élet korábban említett egyik legmagasztosabb mozzanatát joggal tulajdonítja az Isten anyának is. Ezt az igényt latin nyelven az Ave Maris Stella, üdvözlégy tengernek csillaga, középkori himnusz egyik sora fogalmazza meg, Monstra te esse matrem, mutasd meg, hogy anya vagy. A himnusz éppen a 6. század végi Venantius Fortunatus valóban szerencsés költeménye, amely végre kimondja az egyház immár egy hivatalos liturgikus himnuszában azt, amit kezdettől fogva igényeltek. Mutasd, hogy anyánk vagy, hallja meg imádat, kiértünk fiaddá születni, nem átallott. Ilyen erőzmények után a 8. századi bizánci képrombolás elől Itáliába menekült ikonfestők, és később a 11. századi gregoriánus reform idején immár bentes közvetítéssel az Abruzzo földjére érkezett kereti ikontípusok hatására alakul ki egy helyi sajátosság, a fára festett és fából faragott szoptató madonna típusa. Az Isten anya trónuson ül, fején égkövekkel díszes keleti koronával. Gyermekét rendszerint bal karján tartja, és úgy kínálja neki kibontott keblét. Az istenanya nem néz a gyermekére, hanem eltöpreng a megfoghatatlan nagy titkon, hogy ő azt táplálja kicsinyke tejjel, aki a világ hatalmas teremtő és megváltó ura. Mária teát misztérium szemlélő, titok olvasó, és így a faragott szobor egész üzenete nem az ember élete nemes mozzanatát magasztalja, hanem Krisztus kettős természetéből az emberit hangsúlyozza, amit hívő népi nyelvünk így fogalmaz: szűzi méhet nem utáltál. Mária istenanyai méltóságát királynői tartása, díszes ruhája, trónusának kiválósága hangsúlyoz, amelyhez néha kedves helyi sajátosság tárul, mint ahogy azt az egyik legelső alkotáson, a Castelli Madonnán látjuk. Feje bizánci koronával ékes, de lábán olyan zokkoló fapapucsot hord, amit még a mai öreg abruzzói parasztok is hordtak egykoron. Ez a kettős vonás, vagyis a bizánci császárnő súlyos ékszeres gazdagság és abruzzói paraszt szegénység dinamikát adnak a képnek, szobornak, amely a hozzá közeledő egyszerű embert beemeli Isten gazdagságába, ami valójában a mi Isten gyermekségünk. Ahogy Pál apostol tanítja, hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát, noha gazdag volt, értetek szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Ezt a gazdagságot maga a gyermek nyújtja keze áldó mozdulatával mindenkinek, aki a képhez, szoborhoz hittel közeledik. Éppen az erről szerzett személyes tapasztalatomat szeretném megosztani még veletek. A szoptató Madonna képei és szobrai mára már múzeumban biztonságos helyen és megfelelő körülmények között látogathatók. Ez örvendetes. Viszont így eredeti helyéből kimozdítva, összefüggéseitől megfosztva szemlélhetők a múzeum profán világában. Éppen ezért szó szerint utána jártam annak az egy Madonna gyermekkel szobornak, amely még az eredeti helyén látható. Egy hónapja jártam ott, Pesco Costanzo gyönyörű, magas fennsíkú hegyi városában, valahol az Abruzzok déli részén, amikor egy hónapja egész Európa szerte havazott. Két órát is kellett várni az öthajós kisvárosi bazilika megnyitására, kora délután, de megérte. A templomban rögtön felötött a szűzanya alakja, megszemléltem, van csöndben imádkozni kezdtem, hiszen arra való egy kegyszobor, hogy imával köszöntsük. Közben bejártak november végén immár a helybéliek, többnyire asszonyok, akik a templomban lépve egyenesen a kegyszoborhoz mentek. Oda térdeltek az anya és fia elé, kezükkel megérintették a biztonsági üvegszekrényben őrzött szobor talapzatát, imádkoztak és utána mentek a szentségi kápolnába. Élte át a tisztelet, és el tudom képzelni a mai demográfiai télben, hány lány, fiatalasszony jön el, kér segítséget, mert nincs gyermek, mert nem lehet, mert is annyi a gond. Hol a szükség, kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Hányszor is kérjük ezt. Drága jó szűzanya, köszönöm, köszönjük két évezredes talpig hűségedet, hogy meg nem színűen fenét nyújtod méhednek áldott gyümölcsét. Törzsd el a fiatal lányok szívét az anyaság utáni vágyakozással, a férjes asszonyok ölét nyisd meg az élet előtt, hadd lássák, hogy a legnagyobb áldás itt a földön, a gyermek. Isten gyermek, te pedig terjesz áldó kezedet fölénk, és alakítsd bennünk és köztünk a te szent családjaidat. Amen. Vértes a Jai László karácsonyi emlékérését hallották az abruzzói szoptató Madonna faszobrokról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, karácsony másodnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa szerint megváltozna a világ, ha mindegyikünk átérezni a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengépekkel és az elnyomottakkal. Erről is beszélt karácsonyi üzenetében a katolikus egyházfő, aki a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról mondott beszédet. Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktus övezetekben. Elmondta, Jézus Krisztus elsősorban azért a mi békénk, mert megszabadít bennünket a bűntől, azután azért, mert megmutatja a követendő utat a konfliktusok leküzdéséhez, legyen szó személyes vagy nemzetközi konfliktusról. A jubileumi szent év végéhez közeledve kiemelte, bezárulnak a szent kapuk, de Krisztus, ami reményünk, mindig velünk marad. Ő az örökké nyitott kapu, aki bevezet bennünket az isteni életbe. Karácsony örömhíre, a született gyermek az emberélet Isten, ő nem elítélni jön, hanem megmenteni. Azért jön, hogy velünk maradjon, és önmagát adja nekünk, emelte ki a Szent Atya. Karácsony üzenete az idő egészét átfogja, hangsúlyozta Ternyek Csaba karácsony napján az Egri Bazilikában. Ünnepi homiliájában kiemelte, Jézus születése nem elszigetelt esemény, hanem az üdvösségtörténet beteljesedése, ahol kezdet, múlt és jelen találkozik. Az örök ige emberré lett, hogy új kezdetet adjon az emberiségnek. Az érsek figyelmeztetett, Krisztus befogadása döntés kérdése, amely alázatot és megtérést kíván. Karácsony öröme mindenkié, senki sincs kizárva belőle. A Szent Mise végén a főpásztor imádságra hívott a háború sújtotta térségekért, és békéért az egész világon. Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspök a hagyományokhoz híven az éjféli Szent Misét a debreceni Szent Anna székesegyházban mutatta be. Az idei évben a közmédia innen sugározta az éjféli Szent Misét. A főpásztor homíliájában a karácsony legmélyebb üzenetére irányította a figyelmet, arra, hogy az Isten szeretetben érkezik az emberhez. A püspök hangsúlyozta, hogy a szent év során, valamint az egyházi évek egészében úton van az ember, de az advent különösen is a reménység zarándok útja, amelynek célja nem csupán Betlehem, hanem a megtisztított, nyitott szív. Palánki Ferenc beszédében kitért arra is, hogy sokan ma is ítélő bíróként tekintenek Istenre, miközben a karácsony éppen ennek ellenkezőjét mutatja meg. Isten gyermekként védtelenül, szeretettel közeledik az emberhez. Karácsony üzenete nem zárul le az ünnep elmúltával. A püspök arra buzdított, hogy Isten szeretetére az egymás iránti szeretettel válaszoljunk, nemet mondva a rossz indulatokra, az önzésre és a megosztottságra, és teret engedve a szívből fakadó békének. Velünk van az Isten, fogalmazott. Ez az igazi örömhír, nem csak karácsonykor, hanem életünk minden napján. A globális bizonytalanság közepette tanúsított összetartás fontosságáról szólt karácsonyi üzenetében a brit uralkodó. Harmadik Károly király beszédének végén egy jó részt ukrán menekültekből álló kórus énekelt egy hagyományos ukrán karácsonyi dalt. A 77 esztendős királynak beszédét az ősi londoni koronázó templomban, a Westminster apátságban rögzítették. A király saját szavai szerint ezzel is a széles értelemben vett zarándoklat, a felekezetek és a különböző népcsoportok közötti megbékélés szükségességét kívánta hangsúlyozni. Évzáró jótékonysági főzés lesz Sarudon. Az év utolsó előtti napján a közösségi összefogás és a segítségnyújtásé lesz a főszerep a Heves vármegyei Sarudon. Az élményfalu jótékonysági évzáró együttfőzést szervez a település rászoruló lakosai számára, ahol a főzés nem csak verseny, hanem valódi adomány és közös ügy is egyben. A kezdeményezés helyszíne a Varsa élményporta, ahol a főzőcsapatok nem csak egymásnak és a zsűrinek mutathatják meg tudásukat, hanem igazi segítséget nyújtanak. Végül a szombati időjárásról. A köd ritkulását követően jobbára gyengén, közepesen felhős időre számíthatunk. Északkeleten, keleten lehet több felhő. Észak felől szakadozott frontális felhőzet is érkezik, de ementén kicsi a csapadék esélye. Napközben a nyugatias irányú szél megélénkül, majd északira fordul az érkező hideg front mentén. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Wrote you love songs in my sleep. Saw you dancing on the street. Saw you dancing on the street. Wrote you love songs in my sleep. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. But it's late and I'm drunk. And I wanted you to know. The indigo. Hang your painting on the wall. Are you missing me at all? Hang your painting on the wall. Tell me why you never call. Yeah, I keep losing sleep. Baby, it's you I really need. Don't make me bleed, don't make me bleed. It's you I need, it's you I need. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. It's late and I'm wasted. And I want you to know. I feel golden, golden, gold. Now I'm the indigo.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon december 27-én János napja van. A János bibliai eredetű férfi név, a héber Johanna névből, illetve ennek latin Johannus formájából származik. Jelentése Jahve megkegyelmezett, női párja a Johanna, a Janka és a Zsanett. Isten éltesse a Jánosokat sokáig. Ha rokonaik vagy ismerőseik körében akad, aki ezt a nevet viseli, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni.
Ki az, aki tudja, melyik az az utca, a falra van írva, hogy a felhő fölött mindig kék az ég, újra visszamennék, a pultra feküdnék, és amíg anyud nem ív, addig maradnám, otthon, alszol a hátamon, kicsit még maradjunk így, amíg senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Én meg a haverok a képen, ültünk a téren, semmink nem volt, pénz nem volt akadály. Délután keltünk, reggel feküdtünk, még azt sem tudtuk, kinél ébredünk. Álmodok, üres utcán táncolunk, kicsit még maradjunk így. Most senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ugyanaz keresel, ami megvolt már, senki sem tudja, velem kavar újra. Mindig úgy akarja, ha senki sem lát. Ő az, aki tudja, ő írta a falra. Itt a tavasz fújja az arcba, a pesti szél. Álmodom, alszol a hátamon, kicsit még maradjunk így. Amíg senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ugyanaz keresel, ami megvolt már, az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hol, az a hely, ahol nem voltál. Egyedül majd szólj rám, ha indulnál. Szólj rám, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Ma indulunk, szólj rá, ma indulunk. Ugyanaz keresel, ami megvolt már, az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rá, ha indulnál. Szólj rá, ma indulunk. Szólj, ha indulunk. Szólj majd, ha szólj, ha indulunk, szólj rám, ha indulunk. Szólj, ha indulunk, szólj majd, ha indulunk. Csak szólj, ha indulunk, szólj rám, ha indulunk. Szólj, ha indulunk, szólj majd, ha indulunk. Csak szólj, ha indulunk, szólj rám, ha indulunk. Szólj majd, ha indulnál. Csak szólj rám, ha indulnál.
Show you the way. I'm watching the sun come above every day. Swim me ashore and érzem, hogy valami hív. Szembe csuk, vezet majd a szív. Jobbi, te sem mehetsz negatív.
Megyek a pillanatért, majd útba igazít az ég. Végképp eltévedni az a szél.
Az út szebb, mint a cél, most eldől mennyit ér.
S bár végtelen a nagy világ, az otthon mindig rám talál.
Minden kis bánatom a tenyeremből szórhatom szert a széllyel. Fúj de,
fúj de.
Minden kis bánatom kiaítom az ablakon száll a széllyel. Nekem nem kell.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
És most alapozzuk föl kalendáriumos könyvünket. 1931. december 27-én született Szombathelyen a Boldog Brenner János, az 56-os forradalmat követő egyházüldözés vértanúja. Három, később pappá lett fivér egyikeként, polgári családban született. 50-ben jelentkezett novíciusnak a ciszterci rendbe. Csak néhány hétig tapasztalhatta meg a nyugat Istennek szentelt életet, mert a szerzetes rendek elleni támadása az érci apátságot sem kímélte. Brenner a Budapesti Hittudományi Akadémia világi hallgatója lett két szemeszteren át, miközben titokban végezte novíciusi évét. Ezt követően tette le első fogadalmát. Miután a rendi vezetés látta, hogy a kommunista diktatúrának egyhamar nem lesz vége, úgy próbálták biztosítani a növendékek jövőjét, hogy felvételüket kérték egyházmegyei szemináriumokba. Így került Brenner János a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé. 55-ben szentelték pappá. Rába Kethelyen lett káplán. Tevékenységét az akkori államhatalom rossz szemmel nézte, főleg azt, hogy a fiatalokkal is foglalkozott. Hittanosai, minisztránsai elmondták, milyen komoly munkát végzett körükben. az Állami Egyházügyi Hivatal megbízottja, Prazsák Mihály, el akarta helyeztetni az ifjú papot, miután ezt a püspök Brenner tudomására hozta, ő csak ennyit szólt, nem félek, szívesen maradok. Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi történt az 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen. Éjfél körül egy 17 éves fiatalember zörgetett be a plébániára, azzal a kéréssel, hogy súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a szentségekkel. Brenner átment a templomba, a nyakába akasztotta a beteg ellátó tarsóját, amelyben az oltári szentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül vezető koromsötét gyalogúton elindult Zsida felé. Útközben többször megtámadták, de sikerült elfutnia. Végül a feltételezett betegháza mellett kapták el, és ott nyakában az oltári szentséggel 32 kés szúrással megölték. Halála és a rákövetkező nyomozás körülményei világossá tették, hogy megölése része az egyház és a hívők megfélemlítésére rendezett akcióknak. Bár megöléséért két embert is elítéltek, valódi gyilkosainak személyére sohasem derült fény. Sírjára új misés jelmondata került, az Isten szeretőknek minden a jövukra válik. Boldog avatására 2018. május 1-én Szombathelyen került sor. És a mai napon hunyt el 1914-ben Budapesten Herman Ottó, természet- és néprajzkutató, régész és politikus. Sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának is nevezték. Miskolcon kezdte iskoláit, és fiatalkora ellenére majdnem beállt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc katonái közé. A szabadságharc leverése után a bécsi politechnikumban mérnöknek tanult, de ezt családi jogok miatt nem tudta befejezni. Nem volt diplomája, de önszorgalmának köszönhetően korának egyik jelentős természettudósa és a kiegyezés utáni magyar politikai élet fontos közszereplőjévé vált. Az autodidakta tudós gyűjtő munkái mellett rengeteget tanult és eredményeit rendszeresen közzétette. Talán legnépszerűbb műve a Madarak hasznáról és káráról című könyv további jelentős művei, a Magyar Halászat könyve és a Magyarország pókfaunája. Nevéhez fűződik a magyar őskőkorszak kutatás és a magyar tudományos barlangkutatás megindítása, mivel a Miskolcon talált szakócák alapján ő állította elsőként, hogy éltek ősemberek Magyarország területén. Termékeny természetrajzi írói munkássága mellett, mint tudományszervező is jeleskedett, hiszen 1877-ben megalapította és 10 évig szerkesztette a természettudományi füzeteket, továbbá 1893-ban alapította és haláláig szerkesztette a ma is megjelenő Aquilla madártani folyóiratot. A természettudomány érdekében végzett munkássága elismerésre méltó, politikusi tevékenysége jelentős, és mindezek mellett az igényes ismeretterjesztés egyik magyarországi megteremtője volt. És a mai napon végezték ki 1944-ben Budapesten Salkaházi Sárát, a Szociális Testvérek Társasága tagját. 1899-ben született Kassán, bohém életet élt, újságíróként és tanítónőként dolgozott. 1927-ben találkozott először a Szociális Testvérek Társaságával, amit néhány évvel korábban Slakta Margit alapított. Céljuk a közjót szolgálni, a nőket és szegény sorsú családokat, gyermekeket segíteni. Salkaházi Sárát magával ragadta a közösség, és 1929-ben belépett. Az elkövetkező években előadásokat tartott, szerkesztette a Katolikus Nő című újságot, és megalapította a Katolikus Nőszövetséget, valamint visszatért a tanításhoz is, iskolákban hitoktatást tartott. A Szociális Testvérek Társasága erőteljesen ellenszegült a német befolyás és a szélső jobboldal megerősödő hatalmával. Salkaházi Sára eleinte szavakkal, később tettekkel is dacolt az elnyomó hatalommal. Hamis papírokkal bújtattak házaikban zsidó embereket. Salkaházi Sára tudta, hogy az életének kockáztatásával jár, így 43-ban felajánlotta életét a hit és a mások iránti szolgálat érdekében. Az egyik alkalmazott titokban jelentette embermentő tevékenységét, így 44. december 27-én a nyilasok bevonultak és igazoltatták az ott lakókat. Salkaházi Sára a razzia végére ért csak oda, mire őt is elfogták, és hatod magával a nyilas központba került. Sötétedés után a rakpartra szállították őket, ahol a halál várt rájuk. Salkaházi Sárát 2006-ban avatta boldoggá a Katolikus Egyház. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.